Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, Szent Háromság ünnepe utáni 16. vasárnapra igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Jeremiás könyve 14. fejezetében, a 7-től a 9. versig. A következőképpen. A bűneink ellenünk szólnak is, Uram, a Te nevedre tekintettel bánj velünk, mert számtalanszor elpártoltunk, vétkeztünk ellened. Ó, Izrael reménysége, szabadítója a nyomorúság idején, miért lennél olyan az országban, mint egy jövevény, aki vándorként csak éjjelre tér be? Miért lennél olyan, mint a riadt ember, mint az olyan hős vitéz, aki nem tud segíteni? Hiszen Te közöttünk vagy, Uram, rólad neveznek bennünket, ne hagyj el minket. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, egyfajta ritmust ad ez az ige szakasz nekünk, mert váltakozva, hol az ember áll a középpontban, a fókuszban, hol pedig Isten, és így hullámzik szinte, hogy ember, Isten, ember, Isten, ember, vagy kicsit leegyszerűsítve, de szintén egy-egy szavas megnevezésekkel élve, így is mondhatnánk, hogy bűn, kegyelem, bűn, kegyelem, bűn. És így léptelhetünk most, mint lépcsőfokokon, ezeken a váltakozó ritmusokon. És Jeremiás imádsága jó példa arra, hogy amikor Istent megszólítjuk, akkor először is a saját helyzetünket kell reálisan, Isten szerinti látásban felmérni, és őszintén beismerni. Hát ez sosem lehet más, mint amit itt is a kezdő mondat részben hallunk, hogy bizony a bűneink ellenünk szólnak, ellenünk vallanak. Elismerjük vagy sem, kellemes számunkra, vagy sem, de az igazság az, hogy számtalan az elpártolásunk, és számos a vétkünk. Persze sokféleképpen reagálnak erre az emberek, van, aki egyszerűen felháborodik, hogy hát hogy merészel bárki is ilyesmit mondani, hogy meri őt bűnösnek nevezni. Vagy van, aki pusztán legyint, hogy hát nem kell ezt azért olyan komolyan venni, miért is kellene ennek így lennie. Aztán van, aki magát némán meghúzva áll, és reménykedik, hogy csak ki ne derüljön a bűnöm. Csak le ne lepleződjenek a szégyen foltok az életemben. És van, aki tédre roskadva kiáll fel, hogy irgalmaz nekem bűnösnek. Nos, hát Jézus szavai szerint akár a magvető példázatának a beosztását veszük elő, bár itt most a farizeus és vámszedő példázatáról vettem a mondatot az utolsó, de ott is arról van szó, hogy bőven vannak olyan emberek, akik bűnösök, és hamis önigazságban tetszeregnek, és csak az nyer megigazulás Jézus példázata szerint, és aki a bűnvallással indítja, és nem hivatkozik semmiféle érdemre Istennel szemben. Na de hogyha ennyire a bűn emészi fel az életünket, hogyha az ember ennyire tehetetlen vele szemben, hát akkor mégis mit lehet tenni? Most Jeremiás tudja azt a pontot, ahol még belekapaszkodhat az utolsó szalmaszába. Mint egy Isten szívére beszél. Azt kéri, ugye, hogy ne a bűnök szerint tekintsen ránk, hanem a saját nevére tekintettel bánjon népével az Úr. Mert a magunk érdeme bizony nem segít rajtunk, és ha valaki azáltal akar üdvözülni, amit maga elérhet, akkor hiába minden erőfeszítés. És egyedül Jézus keresztjében lehet kapaszkodni annak, aki be akar lépni Isten országába. Tanuljuk hát meg Jeremiástól, hogy ne kergessünk déli bábokat, mert a megmenekülés egyedüli szalmaszála az, hogyha Isten az ő szent nevére tekint. De ezen szalmaszál nagyon vékony egyúttal, ezért folytatódik az imádság annak megvallásával is, hogy hát Izrael bűnei miatt Isten olyanként jár A népe országában mindenki csak egy kóvájgó vándor. Egy senki, egy jövevé. Megdöbbentő a kép, hogy az Úr csupán jövevény a saját tulajdonában. Így volt ez Jeremiás korában az Ószövetség népével, így volt ez Jézus korában, és nem véletlenül kezdi úgy evangéliumát János, hogy hát a saját világába jött, és az övéi nem fogadták be. És hát ugyanígy van ez napjainkban az egyház új szövetségi népével. Bizony, Jézus gyakran csupán látogatóként, vándorként kap helyet az életünkben, és leginkább éppen ezért úgy tekinthetünk rá, mint aki csak éjjelre térve, aki egy megriadt emberhez hasonlít, és nem tud rajtunk segíteni, egyenesen úgy fogalmaz a héber szöveg, hogy egy olyan hősről van szó, aki mégis képtelen segíteni. És valóban mennyiszer gondoljuk, hogy Isten sem tud segíteni rajtunk. Nem tud segíteni a mindennapi gondjaimon. Nem tud segíteni a megélhetés nehézségein. Nem tud segíteni a gyermeknevelés terhein. Nem tud segíteni a létbizonytalanság félelmein. Vagy nem tud segíteni a munkanélküliség veszedelmein. Nem tud segíteni a betegségemen. Olyanok vagyunk, mint Gyökösi Endre egyik példa történetében a szegény, sorsú fiatalember, akihez 18 éves korában elmegy a gazdag nagynéni, és megajándékozza őt egy imakönyvvel, azt mondja, hogy ennek nagy hasznát fogod venni. Fiatal ember magába folytva a dühét megy aztán haza, egy év múlva pedig meglátogatja a nagynéni, és megkérdezi tőle, hogy használt veszed az imakönyvnek? Hát udvariasan azt feleli, hogy igen, jobb híján. De erre a nagynéni azt mondja, hát na mutasd akkor azt az imakönyvet. A gazdag hölgy belelapozgat, és egymás után szedi ki belőle a belerejtett 100 dollárosokat. Aztán teszi el a zsebébe is, tér vissza ezekkel együtt. Most mivel annyiszor azt képzeljük, hogy az imádság csak annyit ér, mint egy szokásos imakönyv, de nem gondoljuk, hogy azt valóban használnunk is kellene, hát így nem is tapasztaljuk meg sem a lelki segítséget, amit ez nyújthatna, és nem tapasztaljuk meg az Isten által nyújtott gyakorlati segítséget sem. De vajon mi enyhítheti a vándorló Isten megrendítő és egyúttal elrettentő képét? Bevezetőben említett ritmus alapján az emberről most ismét Istenre vethetjük a tekintetünket, és tulajdonképpen a proféta úgy imádkozik, szinte mint egy kitagadott gyerek, aki úgy kiált atyához, hogy hát ne dobjál magadtól, hiszen a nevedet viselem, a te véred vagyok. Rólad neveznek bennünket, el ne hagyd hát. És valóban az Úrról nevezzék el a népét Izraelnek, azaz Isten harcosának, és magát Jeremiást is, hiszen a neve azt jelenti, hogy Jahve emeljen fel a nyomorúságból, ez a hosszabb magyarázat hozzá, de röviden csak a szó szerinti jelentés az anya, hogy Jahve felemel. Hát valóban nagy szüksége van Isten népének egy ilyen Isten általi felemeltetésre. És az egyházzal sincs ez máshogy. Az egyház név ugyan nem, de a keresztény név az pontosan az Úrról ragadt ránk is. Hiszen a keresztény név azt jelenti valójában, hogy Krisztusi. Azaz az egyház népe Krisztusról neveztetett el, és igenígy Krisztusra tekintettel az ő keresztje elé borulva járulhatunk az Úrhoz, és várhatjuk könyörületét és szeretetét. Az eddig elmondottakat alapul véve, nagyon szép igehirdetés lehet tartani a bűnbánatról, a megtérésről, az Istenhez tartozásról, a kiírt 7., 8. és 9. versek alapján. Mégis, mivel az útmutatóban is épp Jeremiás könyvét olvassuk napról napra, és hát még az előző héten kerültek ezek a sorok elénk, ezért sokan emlékezhetnek arra is, hogy bizony itt nem állt meg az ige. És úgy vélem, hogy az eddig mondottak csupán bevezetőt alkotnak, és a dramaturgiai hatás kedvéért álltam meg a 9. verseknél, de nem tehetem meg, hogy ne olvassam hozzá a 10., 12. verseket is, ugyanis akkor kiderül, hogy ez a szakasz éppen az ellenkezőjéről szól annak, mint amit levágva kapnánk belőle, és ilyen értelemben meghamisítása volna Isten igényének, hogyha elhallgatjuk a folytatást, amiben Isten válaszol a prófétának. Ezt mondja az Úr erről a népről, úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnüket, és számon kéri vétkeiket. Ezt mondta nekem az Úr, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. Ha böjtölnek, nem hallgatok esdeklésükre. Ha égő áldozatot vagy étel áldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előttem. Sőt, fegyverrel, éhínséggel és dögvésszel írtam ki őket. Hát nagy arcú csapás, tehát az, amit Isten válaszol a közben járó imádságot rebegő prófétának. Nem bocsátok meg, ne is imádkozz értük. Nincs az a bűnbánati szertartás, legyen az áldozatbemutatás, vagy úrvacsorához járulás, és nem lehet akkora kanosszát járni most már, hogy a vége aztán a megbocsátás legyen. Azt mondtam az elején is, hogy egyfajta ritmust ad az ige szakasz, és akkor lehet, hogy még nem tűnt föl, de hát ez a ritmus az ember, Isten, ember, Isten, ember, illetve a bűn, kegyelem, bűn ritmust adja ki, és itt most az a hangsúlyos, hogy ezzel a bűnnel feloldás nélkül ér véget ez a szakasz. Még folytatja ugyan, mert Jeremiás próbálkozik, hogy de hát a proféták vezették félre a népet, de erre, hát Isten megmondja, hogy de nem küldtem őket, és nem az én nevemben szóltak, és ilyen értelemben még emiatt sem menti fel a népet, tehát e tekintetben itt ragadunk úgymond a bűnben. És bizony lehetséges, hogy a bűn és a kegyelem hullámzása aztán oda jut el, hogy a végén Isten már csak az ítéletet gyakorolja. Mert őt nem lehet manipulálni, nem lehet úgy játszadozni, mint ahogy a gyerekek gyakran csinálják, és őszintén megvan a felnőttek is, hogy állandóan feszegetjük a határokat. Még meddig lehet elmenni? Még mi az, amit elvisel a szülő, és még nem csap a fejemre, a fenekemre, nem ad valami büntetést, és nem von meg valami dologtól, ami esetleg hát jó lett volna a gyermeknek, és aztán hát a maga kárán kell megtanulnia. De azért sokszor ezek valóban egy kicsit gumis határok, és lehet mindig tovább nyomni, tovább tolni, finoman egy kicsit arrébb lökni, de Istennel ezt nem játszhatjuk el. Mert aztán eljutunk a végén oda, ahova itt Isten népe maga jutott el, hogy nincs tovább. Most már ne is imádkozz, mondja a prófétának, mert vége van ennek. Kicsit hasonlít talán ahhoz, amikor emlékszünk, hogy Sámuelnek is azt mondja az Úr, hogy most már hagyd abba itt a gyászolást, a kesergés Saul felett, én már túléptem rajta. Nincs tovább. Most már arra figyelj, amit a továbbvitel ad. Hát itt is erről van szó valamilyen módon. Isten most már elhatározta, hogy nincs tovább, az ítéletét végrehajtja, és még a proféta imádsága sem segít. Ami nagyon a súlyosságát jelzi ennek, hiszen jól tudjuk, hogy más esetekben milyen fontos a közbenjáró imádság, akár amikor Mózes a népért könyörög, és akár inkább azt mondja, hát engem se vigyél tovább, ha nem jössz velünk, és engem se hagy életbe, ha őket nem hagyod. És most Isten mégis azt mondja, elég volt az imádságból is. Pedig jól ismerjük Jézusnak is az imádságra buzdító szavait, nagyon kedvesen csengenek a fülünkben. Hát mennyi és mennyi alkalommal, örömmel áldhatjuk őt, mert meghallgatott imádságokat, teljesültek a benne foglalt kérések. Amikor bajban voltunk, akkor megsegített. Amikor szenvedtem, akkor enyhítette a fájdalmamat, meggyógyított. Vagy amikor gyászoltunk, akkor vigasztalt. Mikor üldöztek, akkor megmentett. Hát olyan jó, hogy ilyen nagyszerű ígéreteink és élményeink vannak az imádsággal kapcsolatban. Keressetek és találtok, mondja Jézus, zörgessetek és megnyittatik. Szeretjük az ilyen biztató igéket Urunktól. Szeretjük viszont becsukni a fülünket, amikor mást mond. Amikor például ítéletet hirdet, amikor elutasít. Gondoljunk csak bele, hogy aki szokott másokért imádkozni, és szokott könyörögni a szeretteiért, ismerőseiért, most arra kell rádöbbenjen, hogy előállhat olyan eset is akár, még ha ez ritka is, De amikor már nem is szabad közben járnom, és Isten parancsára, tiltására kell abba hagynom az imádságot, és hagyja el az ajkamat már további imádság, mert ő lezárta az ügyet, és nem ad bocsánatot. Hát mit kezdjünk ezzel? Ez egyfajta ószövetségi csökevény lenne, hogy valamiféle rigorózus Istenképnek a megnyilvánulása, hogy a zsidók elgondolták, hogy a meg nem bocsátó Isten tárja elénk, aki a büntetéssel fejez be mindent. És vajon az új szövetségben ezt Jézussal fel tudjuk oldani, hogy de hát ő már mégiscsak azért jött, hogy minket megtartson és megbocsásson nekünk? De hát ő maga mondta, hogy minden bűnre bocsánatot lehet nyerni. Na jó, hát egyetlen kivétel volt a Szentlélek elleni, de hát ez azért valami különleges bűn kell, hogy legyen bizonyára, és hát itt csak nem erről van szó. És sokan vélik úgy, hogy egy ige hirdetés is mindenképpen úgymond happy end-el kell végződjön, azaz az evangélium szólaljon meg a végén, bármilyen rettenetes is lenne közben. De az igazság az, hogyha ez általánosan messze menően igaz is, mégis néha rendkívüli esetekben maga Isten igéje cáfolja meg, hogy ezt mindig alkalmazhatnánk. És ez nem csak az Ószövetségre igaz, és nem csak erre a Jeremiási részletre. Isten amúgy sem változik, nem arról van szó, hogy másmilyenként jelent meg Mózesnek, vagy másmilyen volt Jeremiásnak, vagy másmilyen aztán az Új Szövetségben. Nem csak Jézus Krisztus, hanem Isten maga is örökké való és változatlan minden nap, és mindörökké ugyanaz. Jézus is beszél úgy a tanító példázataiban, hogy az nem a kegyelemmel, hanem az ítélettel végződik. És cselekszik is így, amikor mondjuk Heródesnek már meg se szólal. Ő már ott rég lezárta az ügyet, itt már nincs tovább. És hát végső soron az utolsó ítélet az bizony azt jelenti, hogy ezekben az esetekben, akit Isten kárhozatra ítél, ott az ítélet az utolsó szó. A kérdés tehát az, hogy alá tudjuk-e vetni magunkat Isten ilyen döntéseinek is. Hát ez arra kell kijózanítson, hogy először is mérhetetlenül komolyan vegyük a bűneinket. Ne csináljunk úgy, mint a hamis kártyás, aki a manzsetája alatt tartja az aduászt mindig, hogyha nagyon megszorul, akkor azzal győzzön a végén. Nem, a Golgota és az üres sír az nem egy aduász az ember kezében, végképp nem a bűnös ember kezében. A Golgota legfeljebb Isten kezében lehet aduász, ahol végül ő kijátszotta a feltámadás mindent ütő kártyáját. Elolvasva az egész fejezetet, mégis valahol talán két fénysugár kelt valami reményt. Jeremiás, ha megfigyeljük a fejezet elejét, akkor kiderül, hogy szárazság miatt fordul Istenhez. És érdekes az időzítés, egy kicsit talán bizonyos héten elcsúsztunk, ugye, mert most már kaptunk esőt az elmúlt héten, de tulajdonképpen fél éve aszály van. Itt Magyarországon, Európában és a világ sok táján és több helyről halljuk, hogy milyen károkat okozott a szárazság. És Isten mégis éppen ebben a helyzetben mondja azt a prófétának, ne imádkozz az aszály miatt, ezt is mondhatnánk, hogy első körben az aszályra vonatkozik ez az imádsági tilalom. Szóval ugye nem hallgatom meg, de azért folytatódik és világossá lesz, hogy nem csak a szárazság a téma. Mert azt mondja, hogy fegyver által vesznek el. De ebben a halvány, derengő fénysugár azért valahol talán mégis két ponton lehet ott. Az egyik az, hogy azért ne gondoljuk, hogy itt az örök életről lenne szó. Ez egy földi, a nép történelmében lezajló ítélet volt, ami a babiloni fogságban teljesedett be, és még nem az örökké valóságbeli ítélet. Hát ilyen értelemben még van remény, és a népre mondja ezt, és nem mondjuk Jeremiásra is, hogy te is elpusztulsz. Hát ilyen értelemben Istennek vannak még tervei. És egy másik kis reménysugár lehet az, hogyha komolyan vesszük azt, hogy ebben a helyzetben, amikor Isten már ezt megtiltotta, hogy imádkozzon ezért a népért, Mégis, amit Isten válaszul, kijelent neki, valamit megérezhetett, egy csekély kis reményt valahol, mert az utolsó mondat a fejezetben, az utolsó verset, azok így szólnak, hogy tudnak-e esőt adni a népek bálványai, hogy az ég adja-e a záporesőket. Nem, hanem Te, Urunk Istenünk, benned reménykedünk, hiszen Te alkottad mindezeket. Hát magunkban persze éppen úgy nem bízhatunk, mint az esőt adni képtelen bálványokban. Az egyetlen, amit mi tehetünk, az, hogy rábízzuk magunkat Istenre, aki mindent alkotott. És emlékszünk, épp múlt héten Salamon révén elméleti tételként került elő, hogy mindent bízzunk Istenre. És most, ha úgy tetszik, akkor nagyon kinkeservesen, egy szinte töréspróba-szerűen jön ennek a gyakorlati tesztje, hogy valóban rá tudom bízni magamat mindenestül Istenre, ilyenkor is? Vagy inkább háborgok rajta? Vagy legalábbis keresem a kibúvókat, hogy hogy lehet ezt kimagyarázni, hogy hát mégse legyen azért ez ilyen sötét. Mégse legyen ez az utolsó szó. De akkor azért föl kell tenni ezt a kérdést is, hogy nekem is bálványaim vannak, vagy pedig az Úr az egyetlen Istenem. Házastársam, gyermekem, munkám, munkahelyem, életem, vagyonom, egészségem, majd ki tudja, mi a fontosabb az életemben számomra, vagy ezekkel sem törődve tudom Isten tartani a legfőbb jónak életem trónján, és minden más csak ezután következik. És éppen ezért tudok akár nem imádkozni valamiért, vagy valakiért, ha egyszer Isten azt mondja? Vagy inkább én magam vagyok az Úr, nem Isten, akinek alávetem magam, és én csak azért is imádkozom? Hagyj hát, ha úgy van az imád, és inkább bízd magad Istenre, alázd meg magad előtte. Vagy úgy is föltehető a kérdés, hogy sokszor szokták ezt mondani, hogy Isten a fontos számomra, vagy az ajándékai, az, ami előnnyel jár, ha vele törődöm a földi életemben, vagy ő maga az, ami kell nekem. Őt magát akarom megnyerni. És ha Isten azt mondja, hogy ne imádkozzam, akkor ha ő a fontos, akkor még akár ezt is meg tudom tenni zúgulódás nélkül. És nem kibújni akarok. Idősek valószínűleg nem ismerik, a fiatalabbak viszont talán igen a Star Trek nevű sorozatot, amely egy csillaghajóról szól, és ennek az előzményei vezetnek oda, hogy hát még kadétként vizsgáznak a hallgatók, tehát egy szimulált háborúba kerülnek, csillagközi háborúba, hát ahhoz hasonlít egy kicsit ez, mint amikor mondjuk a pilóták is először egy szimulátorba ülnek, és hát úgy kell megoldani a feladatokat. És ez a teszt, ezt tudják jól a hallgatók előre, hogy teljesíthetetlen. Ezt egyszerűen nem lehet megcsinálni. Úgy van kitalálva, hogy lehetetlen. És aztán mégis sikerül. Hát igen ám, de aztán fegyelmi bizottság elé állítják a kapitányt. Csalt. Mert egy olyan programot telepített a rendszerre, amely a védelmet kiiktatta az ellenségnél, és így tudott. Hát ezt kérik tehát számon rajta, de aztán azt válaszolja a tesztet programozó tanárnak, hogy de hát maga a teszt is csalás, hiszen teljesíthetetlen. És megkérdezi, hát akkor talán kizárja a vesztett helyzet lehetőségét? Azt mondja, hogy nem hiszek a vesztett helyzetekben. És erre azt a feleletet kapja, ami talán itt is nekünk is elgondolkodtat, hogy akkor nem csak a szabályt szegte meg, de nem értette meg a leckét sem. A halált nem lehet becsapni. Továbbá nem fogta fel az egész teszt célját. Azt mondja, hogy a cél az, hogy átéljük a félelmet, a biztos halál torkában. Hogy elfogadjuk és urai legyünk magunknak és a legénységnek. És ez a végső felelet, hogy ez a csillagflotta minden kapitányától elvárható. Nos, vajon mi meg tudjuk-e tanulni a leckét, vagy inkább csalással kivágjuk magunkat? A záró énekben majd sok nyomorúságot megért Paul Gerhardt költeményének a szavaival is éneklünk hamarosan, ilyesmiket, hogy ha Isten vissza is kéri ajándékait, akkor sem bánjuk, hanem őt áldjuk. És amilyen terheket ránk rakott, akkor sem aggódunk, mert bölcsességével rakta azt rá. végül ezért még a haláltól se férünk, mert sújtson bár az asszály, vagy éppen a fogság, vagy bármi, Isten a mennyet ígérte az övéinek. Ha mindenáron happy endet akarunk hát, akkor semmiképp se arra alapozzuk, hogy mi mit szeretnénk, és hát mégiscsak az lenne a szép befejeződés, vagy hogy milyen rettenetes lenne az ellenkezője. Egyedül Isten igényére építhetünk. Egyedül arra, hogy a testélet ige a Golgotán meghalt, majd a sírt élve hagyta el. És egyedül Jézus szavaira alapozhatunk, amikor az üdvösség után vágyódunk. És ezért merészelte Jeremiás így befejezni ezt a fejezetet. Tudnak-e esőt adni a népek bálványai? Vagy az ég adja-e a zápor esőket? Nem, hanem Te, Urunk Istenünk, benned reménykedünk, hiszen Te alkottad mindezeket. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus, akiről a keresztény nevünket nyertük, taníts minket igaz alázatra, amely kész akkor is meghajtani fejét akaratod előtt, amikor az ellen minden porcikánk tiltakozik. Szeretnénk könyörgéseinkkel, közben járó imádságainkkal elnyerni jó indulatodat, és megragadni ajándékaidat a magunk és mások számára. Adj mégis mélységes alázatot, hogy amikor nemet mondasz kéréseinkre, amikor még az imádságot is megtiltod, akkor is neked adjunk hálát, és rábízzuk életünket a te bölcsességedre, és mindenható akaratodra. Amen.